Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Csalók a Magyar Államkincstár nevével élnek vissza. Az államkincstár nevében e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket számlakivonat letöltésének tárgyában, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Fontos tudni, hogy a kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként jelszóval védett PDF-fájlban küld ügyfelei részére. A kincstár sajtóközleményben hívta fel az ügyfelek figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik. A linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl. Amennyiben valaki a hamis levélben elhelyezett linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről. Továbbá érdemes a letöltés tényét jelezni a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán. Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy már több mint 500 ezer nemzeti petíciót töltöttek ki és küldtek vissza az állampolgárok. A magas részvétel szerinte azt mutatja, hogy a magyar emberek komolyan veszik a háborús fenyegetettséget, különösen annak fényében, hogy egy héttel korábban, amiről a híradó is beszámolt, még mintegy 270 ezer ív érkezett vissza. A kormányszóvivő hozzátette: a kiemelkedő válaszadási arányhoz feltehetően az is hozzájárult, hogy Ukrajna újabb nyomásgyakorló lépései, köztük a barátság kőolajvezeték leállítása, tovább élezik a háborús feszültséget, írja a hiradó.hu. Újabb 200 milliárd forinttal 900 milliárd forintra nő a Demján Sándor programban elérhető finanszírozási termékek keretösszege, írja az Infostart. Az Exim arra hívja fel a figyelmet, hogy a keretbővítésből 100 milliárd forintot kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására használhatnak fel a kis és közepes vállalkozások. Az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján újból elérhető a lakossági távhőpályázat. A tárca híradása szerint a keretösszeget 4,1 milliárd forinttal emelték meg, így a társasházak ismét jelentkezhetnek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra. Az első körben 900 pályázat érkezett meg a minisztériumhoz. Minimum 50%-kal emelkedhetnek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél év során, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból az intézmények saját szempontjaik szerint dönthetnek az ösztöndíj emelésről, ami az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeket is érinti. Megszűnhet az autópálya matrica vásárlásával kapcsolatos kényelmi díj az online ügyintézésnél, az Energiaügyi Minisztérium rendelet tervezete szerint. A társadalmi egyeztetésre március 5-éig várja az észrevételeket a tárca. A tervezet május 1-én léphet hatályba. A házasságkötések szempontjából is jól indult 2026. Januárban 2100 pár kötött házasságot, ami 31%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és ez azt jelenti, hogy 5 hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közlése szerint ez tavaly szeptember óta 15%-os növekedés. Két ütemben összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók és a sportfeladatokat ellátók. A támogatás évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő összeg, amely a közszolgálatban dolgozók széles körének jár. Híreink végén az időjárásról. Az átmeneti pára és ködfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Volomné Tóth Kornélia 13 évesen konfirmált. Gyerekként, mivel édesapja presbiter volt, természetes volt, hogy az egyház kötelékében élt, de később eltávolodott a gyülekezettől. Néhány vargabetű után már felnőttként tért vissza a közösségbe, azóta a Nyíregyháza városi gyülekezet oszlopos tagja. A vasárnapokat ma már nem tudja elképzelni istentisztelet nélkül. Az újságíró pályája során leginkább közéleti témákkal foglalkozott. Egy ideig az egyik újság belpolitikai rovatát vezette. Hogy miért választotta ezt a szakmát? Erről is kérdezi a következő percekben Sípos Brigitta.
Kipárnázott utam lett volna a hitgyakorláshoz és a gyülekezeti élethez, hisz édesapám nyugodjon presbiterként szolgált, rendszeresen jöttek hozzánk diakónusok, teológus hallgatók, tehát gyerekkoromban teljesen természetes volt a vasárnap délelőtti istentisztelet, minden, ahogy a gyülekezet tagjai általában, akik rendszeresen részt vesznek a közösségi programokban, mi is ezt csináltuk. De hiába konfirmáltam 13 évesen, a hit, mint tudomány és mint érzés nem érintett meg olyan szinten, hogy én folyamatosan itt maradjak. Akkor még nem volt olyan rendszeres a friss konfirmáltaknak a bevonása a gyülekezeti életbe, mint ma azt teszik a presbiterek, meg tesszük gyülekezeti tagok, hanem meg volt a konfirmáció, és mindenki ment a maga útjára. Na hát, én is a tudományokkal, meg minden fontos dologgal kezdtem foglalkozni középiskolás, főiskolás, egyetemista éveimben. Nagyon-nagyon sok mindent csinálok, de egy idő után olyan kielégítetlen érzés volt bennem. Egyszerűen hiányzott valami, ami a teremtés és az öröklét közötti űrt jobban kitöltötte volna. Nem tudom az eseménynek az idejét, nem tudom az apropóját, hogy miért, de olyan elhívást éreztem, hogy egyszerűen mondom, vissza kell jönnöm ide az istentiszteletre. Csak hát az okozott nekem ilyen erkölcsi dilemmát, hogy van-e jogom ismét Istenhez fordulni, mert más filozófiákat, tudományokat ismertem meg az eltelt évtizedekben, hogy jövök ahhoz. Van-e erkölcsi jogom ehhez? Hát tudom, hogy jogilag bejöhetek, nem erről van szó, de számomra az erkölcsi kategória magasabb rendű, mint hogy én átléphetek-e egy ajtót, vagy sem. És volt egy-két ismerősöm, presbiter, akikkel beszélgettem, meg igazából nem is nagyon kellett beszélgetni. Én egyszerűen olyan mértékben vágytam ide-vissza, hogy a vasárnapot már nem tudtam volna elképzelni istentisztelet nélkül. Na most nem a ceremoniális része fog meg engem egy programnak, hanem annak a mély hitbeli, teológiai tartalma. És rengeteg mindent kezdtem újra elolvasni, vagy sokkal szélesebb körből válogattam olvasni valókat, ami a keresztény teológiának a részéhez tartozik. Úgy a történelmi, a földrajzi, tehát ószövetséget, újszövetséget értsek, és állandóan foglalkoztatott az a kérdés, hogy mit mond nekünk Isten ma a 21. században, például az ószövetségen keresztül, mert hogy nem lehet válogatni az igék között, mert mindet el kell fogadni. De azért ezek nagyon súlyos kérdések és dilemmák voltak. Nem állítom, hogy mindenre sikerült eddig választ kapnom, de igyekszem. És ha már itt vagyok, és a hitnek még egyszer mondom, a ceremoniális szót, tehát ez a rendszeres részében részt veszek, meg még hozzátanulok sok mindent, hogy jobban értsem a tudományt, hogy mi az, amiben tudok hinni, akkor természetesen láttam, hogy 1000 feladat lehetséges, és úgy gondoltam, ha valahol ott vagyok, akkor ezerrel legyek ott. Tehát olyan szolgálatokat igyekeztem keresni, találni, kitalálni magamnak, amiben hozzájárulhatok én is az Úr szolgálatához, a gyülekezet szolgálatához, mindaz, ami az egyházközség értelemben, meg gyülekezet értelemben fontos.
Nyilván más egy tizenévesnek a spirituális éjsége, mint egy érett hölgynek, aki egy komoly életutat tudhat maga mögött. Mi az, amit megkaptál, amikor újra visszatértél az egyháznak a kötelékébe?
Nehéz rá egy szavas választ adni, de talán az a fajta nyugalom, hogy mindig is érdekelt a teremtés rendje, egyáltalán a földrajz, a világ, hogy keletkezett a világ, hogy keletkezett az ember, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, azt csináljuk, ami a feladatunk, mert ez egy nagyon-nagyon súlyos és fontos kérdés. És kezdtem azt érezni, hogy erre megkapom teológiai és egyházközségi meggyülekezeti keretek között a választ. Olyan csodálatos tanító lelkipásztoraink vannak, akiknek az ige hirdetését igyekeztem olyan szinten beépíteni a tudásomba és a hitéletembe, hogy azzal értsem jobban, hogy miért vagyunk itt, mit csinálunk, mi a dolgunk, elége ez a teremtő atya előtt, mert az is egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy tényleg elég lesz ez, amit csinálok, mert jó, hát van egy számunkra rendeltetett idő, kegyelmi idő, és akkor most nehogy elpocsékoljon.
És most elnőttként hogy látod, hogy édesapád, mint szolgáló presbiter, mit végzett anno a gyülekezetben?
Hát akkor én még nem láttam bele a belső munka megosztásba, hanem csak azt láttam, hogy rendszeresen itt vagyunk a istentiszteleteken, jönnek hozzánk presbiterek, együtt szerveznek különböző dolgokat, de akkor én a tizenévesek szokásos kíváncsiságával feltettem a szükséges kérdéseket édesapámnak is. Valószínű, hogy volt neki olyan magyarázata rá, amit én akkor vagy nem értettem, vagy nem voltam rá kész, hogy megértsem. És egyszerűen nem tudott olyan szinten engem itt kötni az itteni gyülekezeti élet, vagy tevékenység. Még egyszer mondom, egy tizenéves, amikor 60-70 pluszosokkal ül egy padba, nem biztos, hogy azt érzékeli, hogy számára szól az az ige, vagy az a tevékenység. Akkor még nem voltak ilyen réteg alkalmak, csoportok, tudod, hanem csak azt láttam, hogy akikkel együtt konfirmáltam, azok szépen eltűntek mindenki a maguk 13-14 éves életével. És akkor úgy nem maradt senki, és akkor nem volt folytonossága, vagy folytatása az elkezdett dolgoknak.
És a régi konfirmandus társakból vannak itt most a gyülekezetben?
Hát, hogy itt vannak-e, és pont a 10:30-es istentiszteletre járnak-e, azt nem tudom. Jó néhánnyal szoktam találkozni, mert a régi iskolatársaim között is én a 2-es gyakorlóba jártam, a Bímesből meg a környékéről jártak, akkor még volt ez a körzetesítési szisztéma. Nagyon sokkal találkoztam itt, és járnak, vagy például az akkori Esperes úrnak, a Kovács Imre, néhai Kovács Imre Esperes úrnak a lányával együtt konfirmáltam. Hát ő ma már Pesten van, úgyhogy igazából úgy nem tartjuk, de később, amikor itt dolgozott a főiskolán, a nyelvészeti tanszéken, rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, de ezek már nem feltétlen hitéleti kapcsolatok, hanem későbbi szakmai, emberi, baráti kapcsolatok voltak.
Mi vonzott az újságírói pálya felé?
Világéletemben érdekelt az, hogy valamit a tudomására hozni annak, aki azt nem tudja. Még középiskolás voltam, amikor a Kölcsei Gimnáziumban volt iskola rádió, iskola újság, hát természetesen azokat is csináltam. Aztán a főiskolára is magyar-orosz szakra jelentkeztem, mert külföldi egyetemre akartam menni, ami akkor lehetséges, egyáltalán Magyarországon elérhető, ez a moszkvai Lomonoszov Egyetem volt, de jelentkezés előtt halt meg édesapám, úgyhogy özvegy édesanyám meg az én kisöcsém mellett szóba sem került az, hogy én külföldre mehessek egyetemre. Jó, és akkor ide a főiskolára, meg már azért mentem a nyelvszakot, és azért meg a magyart is azért választottam, hogy ez már az újságíráshoz visz közel. Aztán volt a főiskolán is olyan alkalom, akkor még a Magyar Televízió másfajta közhasznúságot vagy közéletiséget képviselt, és akkor bevonták a főiskolásokat is olyan országos műsorba, amit szerkesztettünk, csináltuk, emlékszem, mint Ceglédre mentem, ottani Kossuth Zsuzsa kutatásokkal foglalkoztam, stb. És akkor ezek olyan érdekesek voltak, tehát jobban például Vitrai Tamás volt annak a műsornak a házigazdája és a vezetője, nagyon sok mindent lehetett szakmailag is tanulni tőle is, amit a középiskolában úgy elkezdtem, később ez egyre inkább tudatosodott bennem, meg aztán a Kelet-Magyarországban kezdtem írogatni különböző kisebb-nagyobb cikkeket, és már főiskolás voltam, amikor státuszt ajánlottak, hogy na akkor itt elkezdhetek dolgozni, és akkor a később utána újságíró főiskola, stb. Már teljesen egyértelmű volt, de az eredeti kérdésedre válaszolva, Brigitta, az vonzott, hogy átadni valakinek valamilyen információt, amiről még neki nincs tudomása. Na hát ezért is érdekel például a hitéleten belül, hogy mit üzen nekünk Isten a Biblián keresztül, és utána meg az a feladatunk, hogy gyűjteni lelkeket, hogy más is megtudja azt, amit Isten üzen.
Az elhangzottakból kiérződik, hogy van egy óriási tudásszomj benned, még most is, és feltételezed ezt a tudásszomjat a másik emberben is, nyilván az olvasókban is, és a Kelet-Magyarországnál a belpolitikai rovatot vezetted, hát ez nem lehetett könnyű téma akkor sem.
Nem volt könnyű. Hát minden a belpolitikához tartozott, ami nem külpolitika, nem gazdaság és nem sport. Bár a sportot nagyon szeretem, lelkemnek csücske ez is. De igazából minden, ami közéleti kérdés, tehát létszámában és a belpolitikai rovat egymaga nagyobb volt, mint az öt másik rovat együttvéve. Tehát ez nagyon komoly feladatkör volt, de érdekes. Izgalmas, én nagyon szerettem csinálni, és hitem szerint igyekeztem úgy tenni, hogy a közvetlen munkatársaim belégedettségére és kreativitásokat, aktivitásokat bevonzva csináljam, illetve hát az olvasók számára is, hogy legyen az hasznos, fontos, érdekes.
Isten megáldott téged házassággal, két fiúgyermekkel, három unokával. Mit jelent ez a te életedben?
Hát nagyon sokat jelent, mert természetesen őket is igyekeztem arra tanítani, azokra az értékekre, amelyek nekem fontosak. Mindig mondtam a fiaimnak, tanuljatok nyelveket, utazzatok sokat a világba, mint én, ismerjetek meg népeket, embereket, hogy tájékozódjatok a világba. Olyannyira megfogadták, hogy az egyik Németország túlsó felére költözött, és ott települt le a családjával, a másik fiam Pesten él, illetve Pesten dolgozik, de Solymáron élnek a társával. Hát az unokáim pedig, hát minden nagyszülő azt mondja, hogy természetesen milyen csodálatosak, de hát én nagyon örülök, hogy kettő is, az egyik most fog konfirmálni, a másik körülbelül két év múlva, a harmadik, a kislány unokám pedig három év múlva, mert ott más az iskola rendszer Németországban, de nagyon, nagyon örülök annak, hogy fogékonyak azokra az értékekre, azokra az emberi közösségi értékekre, tudás megszerzésére, amit én magam is fontosnak tartok. Ha ritkán is találkozunk, de nagyon komoly olyan társas játékaink vannak, ami a tudást célozza, vagy ha Németországban ott voltam, egyik unokámnak a hittan tanul, és akkor egyszer a diakóniáról kellett egy prezentációt összeállítani, vagy a Biblia az Ószövetség alapító atyáiról, és én olyan boldog, mert hát ugye őnek ezt németül kellett megcsinálni, de magyar vonatkozású dolgokat, illetve hát magyarul, amit én hozzá tudtam tenni, mert a németet azt annyira nem tudom, hogy abban otthon legyek, de nagyon szépen megbeszéltük, hogy ezek a témák mit jelentenek ma a világban. És akkor így nagyon szép kis prezentációkat lehetett csinálni. Ezt csak arra mondom, amit kérdeztél, hogy tudom átadni nekik ezeket az értékeket, vagy mit jelent a velük való kapcsolat. Mindenekelőtt azt, hogy szeretetteljes emberek, ugyanúgy, mint a fiaim, hasonló értékek mentén nevelik a gyerekeiket, Úgyhogy ebből a szempontból nyugodt vagyok. Hiszem és hinni szeretném, hogy majd egyszer a hitélet nem csak a hittanórán keresztül, mert az mondjuk kevésbé alkalmas arra, hogy a cselekvő hitet kialakítsa az emberben. Hiszem, hogy ők is megtalálják, pontosabban a teremtő megtalálja majd hozzájuk az utat ahhoz, hogy ők is részesei legyenek ennek a fajta meggyőződésnek és élménynek. Remélem, hogy azért, ha lassan is, de az elvetett mag majd szárba szökken.
Az Isten keresésedet, azt hiszem nevezhetjük így, a belső lelki szükségleteidet sokféle út keresztezte, amin elindultál, és én feltételezem, hogy ennek is az volt a motivációja, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolatra vágytál, és nagyon sok mindent tanultál, elvégeztél, ami az egészséges életmóddal, filozófiával kapcsolatba hozható. Jól érzékelem, hogy ezek az utak mind azért voltak, mert megérkezni kívántál egy bizonyos pontra, egy megnyugvásra, békességre.
Igen, valóban, ahogy mondtad először is, hogy sokféle út keresztezte az Isten keresésemet. Én nem is tudom, hogy ezt keresztezésnek fogalmaznám-e meg. Talán alátámasztotta és előkészítette, hogy ma én ott vagyok, ahol vagyok gondolatilag. Mert az, hogy például keleti filozófiákkal foglalkoztam évtizedeken keresztül, de úgyhogy 3 évtizeden keresztül, nagyon komolyan, itthon és külföldön. Nagyon sokat tanultam, mert ott az egyéni felelősséget hangsúlyozzák, és pontosan, amikor a beszélgetésünkben arról beszéltem neked, hogy vajon elég-e ez az én általam megtett dolog az Isten szeme előtt. Tehát valahol összefügg, hogy én felelősnek érzem magam azért, hogy én megteszem el azt, ami tőlem elvárható. És itt csengenek össze a különböző világvallásoknak a tanításai, mert a sok különbözőség ellenére vannak hasonlóságok is, legalábbis amire én jutottam. Tehát abból érdemes volt kiszedni azt, amit tovább tudok vinni.
És mik ezek a csemegék, amiket tovább lehet adni?
Hát mindenképpen az, hogy a kegyelem elfogadása egy dolog. Nagyon sok kérdésem van a saját magam felé a Isten kegyelmének az elfogadásával, mert hogy jövök én ahhoz. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy méltónak kell lenni a kegyelemre. Úgy tudással, cselekedettel, megélt hittel, és ezen igyekszem munkálkodni.
A kegyelem épp azért kegyelem, mert nem tehetünk érte semmit.
Megértem. Na, ez számomra egyelőre feloldhatatlan, vagy nehezen feloldható információ. Mert akkor, hogyha valaki bűnös életmódot folytat, azzal együtt, hogy tud róla, nem tud róla, ha csak abban bízik, hogy Isten megbocsát neki, akkor ez az én erkölcsi felfogásom szerint kevés. Tehát hogy jönnék ahhoz, hogy bármi olyan, hát most itt nem köztörvényes dolgokra gondolok, hanem mert a bűnnek azért vannak fokozatai, de hogy jövök ahhoz, hogy például egy úrvacsora után is megfogadom, hogy úgy élek, hogy ne vétkezzem megint, és ezzel együtt akárhányszor van úrvacsora, ezt elmondjuk. És valószínű azért, mert mégiscsak vétkeztünk. Tehát nehéz ezt így szavakba önteni, hogy mit érzek a kegyelem és a saját útnak a tisztességes végigvitele mellett.
A hitben benne van a cselekvés, az Ószövetség számára ez nem kérdés, de hogy ez a cselekvés az gyümölcse lehet a kegyelem elfogadásának, amit az Isten kínál. Hát a cselekedeteink az egy válasz. Uh-huh. Arra, amit az Isten adott nekünk ajándékba. Jézus is hangsúlyozza, menj el, és mostantól fogva
igen, ne vétkezz. Így van, a parázsasszonynak
mondja. A bocsánat az jár, igen. De a bocsánat vele járulja az is, hogy igyekszem magamat tisztán megőrizni és így tartani. Igen, de ez is így kegyelem, van. Ha ezt megtehetem.
Nehéz kérdések. Ezek még, hogyha szavakba értjük is a tartalmát, de igazából megélni, nem annyira egyszerű, vagy legalábbis.
Neked. Csak mi bonyolítjuk egy kicsikét túl.
Elképzelhető, mert ördögástárs dolgozik azért, szóval A racionális elme azért feldob olyan kérdéseket, amit nem lehet hitbeli meggyőződés nélkül megválaszolni.
Nem tudom, honnan származik a gondolat, de van egy idézet, ami sokat jelent nekem, hogy az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell ahhoz, hogy szerethessük. Istent és az isteni dolgokat szeretni kell ahhoz, hogy megismerhessük.
Csodálatos gondolat, így van, nem találkoztam még.
És úgy gondolom, hogy ez a visszakapcsolódás a Istennel való közösségbe és a gyülekezeti közösségbe indított el rengeteg szolgálatra, amit a gyülekezetben végzel, ha erről mondanál néhány szót.
Igyekszem megtalálni és magamra szignálni a feladatokat, mert rengeteg tennivaló van, hogyha körülnézek. Hát mindenek előtt a médiabizottság tagjaként igyekszem a gyülekezeti honlapra írni minden eseményről. Aztán a gyülekezeti híradóba is a karácsony és húsvét előtt jelentetjük meg a gyülekezeti híradót, és abban azért a két ünnepről igyekszem megfogalmazni olyan gondolatokat, amit megélek és fontosnak tartok, illetve megkérdezek gyülekezeti tagokat, hogy nekik mit jelent a karácsony vagy a húsvét, és akkor a különböző társadalmi helyzetű, foglalkozású, életkorú emberek, amit elmondanak, amit megosztanak a nagyobb közösséggel, hihetetlenül építi szerintem valamennyiünknek a hitét, és azért is végzem azt, hogy azzal a többiek hit mélyítését is igyekezzek előmozdítani. Ezen kívül vannak olyan feladatok a médiabizottságban, ami még fontos, hasznos lehet, de ez a két leghangsúlyosabb. Aztán néhány éve meghívtak a kórházi imakörbe, és ott 14-en, 15-en vagyunk most már határon túlról is, igyekeztem szervezni ott is, tehát úgy hozzájárulni az ottani közben járó imáinkkal az eredményességhez, hogy a betegekért, a rászorulókért és a gyászolókért szoktunk imádkozni, és rendszeresen frissítjük az imalistánkat, havonta egyszer személyesen találkozunk, és ott is kezd egy nagyon szép, egy ilyen mini gyülekezeti közösség kialakulni, és már szerveztem olyan kirándulást, a tákosi csarodai templomokat Berek Surányi, vagy Berek Daróczi templomot megnézni, ahol aztán megint csak vagy a lelkész Naterik Judit végezott szolgálatot, vagy mi is szoktunk is irodalmi műsort, vagy egyéb ilyen teológiai összeállítást elkészíteni, és az ottani gyülekezetbe ezt elmondjuk, illetve hát a imakörnek a tevékenységére, illetve a szolgálat kiszélesítésére vonatkozó információkat megosztani, és egyre inkább kezd ez a megyében is, és ahogy mondom, mi azért több országgal vagyunk határosak, mert már van Kárpátalján és Erdélyben is kapcsolatunk, tehát onnan is, és lelkipásztorok is kapcsolódnak be, úgyhogy örömmel veszem, hogyha ezt a szolgálatot is lehet csinálni. Aztán temetési szolgálatokra szoktak megkérni lelkipásztoraink a gyülekezet képviseletére, meg kántorizálásra. Ez számomra is nagy megtiszteltetés. Meg hát a kurzió tevékenység. Hát az már csak alkalmi, hogy láttam, hogy az egyik garnitúránk a templomba már kezd kopni, és mi lenne, ha valami igazi beregi kereszt szemest készítetnénk, és épp tiszteletes asszony mondta, hogy hát már gondoltak rá, de még nem volt rá lehetőség, hogy ezzel foglalkozni, és régi polgármester barátomat megkérdeztem Tákoson, hogy tudná valakivel összehozni, és pont volt Tákoson, illetve Csarodán olyan néni, aki még varja ezeket, és sikerült itt most, ami a templomban látható. Nagyon boldog vagyok, hogy ebben együttműködhettünk, és sikerült gyönyörű garnitúrát készítetni. Hát ezen kívül is vannak még ötleteim, de nem akarok senkit bombázni a sokféle ötlettel, mert azt sem szeretném, hogyha egy ilyen, bocsánat a szó, ilyen magamutogatásnak tűnne. Tehát félek attól, bármennyire is a nyilvánosság előtt zajlik az életem, vagyok annyira visszavonuló önmagam előtt, hogy nem szeretném én tevékenységemet úgy előtérbe tolni, és ez is okoz nekem egyfajta dilemmát, tehát mértékkel, de mikor látom, hogy van tennivaló, és meg lehet csinálni, és akkor nehezen tudom a tevékenység, vagy hogy mondjam, az elgondolásomat háttérbe szorítani. A legjobb értelemben mondom.
Hát, ha van a rádiónak a hallgatói között is olyan, aki keresi az Istent, milyen tanácsot tudnál nekik adni, vagy bátorítást?
Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani, mert annyira különbözőek az utak, hogy kinek, hogy történik meg az elhívása, az Isten keresése, és az Istenhez vezető útja. Én azt gondolom, hogy jöjjön mindenképpen a gyülekezeti közösségbe, hallgassa az Isten tiszteleteket, olvassa a Bibliát, de emellett még tanuljon, én csak a saját utamat tudom, tanuljon hozzá nagyon-nagyon sok mindent, mert akkor valószínű a hit tudásból is van, meg szívbéli bizalomból, és a kettő akkor együtt találkozhat, és akkor megtalálja azt a fajta lelki nyugalmat, megnyugvást, ami a jelen életét és az örök életet jelentheti. Nem lesz könnyű, senkinek nem mondom, de mivel mindenkinek más és más, lehet, hogy más sokkal könnyebben jut hozzá ehhez a fajta megnyugváshoz és bizonyossághoz, amit én ennyi évtized munkájával, szolgálatával tudtam csak megszerezni.
Volomné Tóth Kornélia újságíróval, a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezet oszlopos tagjával a riporter Sípos Brigitta beszélgetett. Ezzel református közéleti műsorunk végéhez értünk. Adásunkat bármikor visszahallgathatják az interneten, az europaradio.hu oldalon. Református híreinket mobil applikációnkon keresztül is elolvashatják. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mai megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagyböjt második vasárnapján Jézus színe változásáról olvasunk az evangéliumban, egy titokzatos, fenséges, dicsőséges eseményről, amelyet a három apostol személyesen élhetett át a hegyen. Olyan pillanatról van szó, amely egyszerre emeli magasba és rendíti meg a lelkünket. Megmutatkozik Isten dicsősége, megnyílik a mennyei világ, ragyogni kezd Jézus arca, és felhangzik az Atya szava, tanúságtétele. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Máté evangélista nem csupán elbeszéli, leírja az eseményt, hanem egyúttal meghívja olvasóit, minket, hogy induljunk el mi is a hegyre. A Bibliában a hegy mindig az Istennel való találkozás helye. Mózes a Sínai hegyen kapta meg a törvényt, a 10 parancsolatot, Illés a Hórep hegyen találkozott Isten halk szavával, Jézus pedig szintén egy hegyen mutatta meg apostolainak isteni dicsőségét. A hegyre való feljutás fáradtságos, le kell lassulni, el kell hagyni a megszokott, emberek által épített környezetet, s be kell lépni az Isten által teremtett világba, a természetbe. Nagyböjtben mi is hegyre megyünk, belső lelki utat járunk be, amely út során időt, figyelmet és csendet ajándékozunk Istennek. A három apostol, Péter, Jakab és János nem értette meg azonnal, hogy mi történik. Péter rögtön cselekedni akar, sátrakat állítani, megőrizni a pillanatot, de az isteni ragyogás nem birtokolható. Nem mi uraljuk az isteni jelenlétet, hanem alázattal kell befogadnunk. A jelenés csúcspontja nem a fény vagy a ragyogás, hanem a mennyei Atya szava, kinyilatkoztatása. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez komoly életprogram számunkra. A keresztény ember nem a világ hangzavarát követi, hanem Krisztust. Az ő szava az evangéliumban, az egyház tanításában, a szegények kiáltásában, a lélek csendjében csendül fel ma is. Őt hallgassátok, ez a kulcs ahhoz, hogy ne tévedjünk el a világ sokszor hamis hangjai között. A nagybölcs segít, hogy újrahangoljuk szívünket Isten frekvenciájára. A színeváltozásban a tanítványok meglátták Jézus isteni dicsőségét, de ahhoz, hogy megértsék, mi történik, hallaniuk kellett az Atya szavát is. A színeváltozás jelenete előre mutat a húsvéti eseményre, a feltámadásra, amikor a dicsőség végérvényesen megmutatkozik, de már nem látomásként, hanem valóságként. A tanítványoknak azonban most még vissza kell térniük a hétköznapokba, a szenvedés, a kereszthordozás és a remény útjára. Mindannyiunk életében vannak hegyek, olyan pillanatok, amikor különösen közel érezzük magunkat Istenhez, nevezhetjük ezt Isten élménynek. Lehet ez egy lelki gyakorlat, egy csendes ima, egy nagy felismerés vagy egy szívbéli megtérés. Ezekre a pillanatokra örökre emlékezni fogunk, és később is formálnak bennünket, hiszen lelki fejlődésünk meghatározó pontjai. A bőti időszak ilyen hegyeket épít számunkra, ahol csend van, ahol az ige újra megszólal, és ahol felragyog Krisztus. A színeváltozás, a szenvedés a kereszthalál előtt történik, nem véletlenül. Az Atya szava a fényesség, a dicsőség, a szenvedés és a halál előszobája. Mert nem menekülhetünk el a kereszt elől, de a dicsőség, amit Jézus megmutat, segít másként látni, bátran hordozni a keresztet, amely nem pusztán fájdalom, hanem lelki átalakulás, nem sötétség, hanem út a világosságba. Hallgassuk a megsebzett, de feltámadt Krisztust, a szelíd Urat, aki világosságot gyújt életünkben, aki megérint és bátorít, aki lehajol, amikor félünk, és velünk jön le a hegyről a hétköznapok poros útjára. Isten világosságot akar gyújtani bennünk, de ehhez fel kell mennünk vele a hegyre, és amikor lejövünk, már nem leszünk ugyanolyanok, mert aki látja Jézust és hallgatja őt, annak az élete megváltozik. Uram Jézus Krisztus, te megmutattad tanítványaidnak isteni dicsőségedet a hegyen, hogy erőt merítsenek a szenvedés óráiban. Add, hogy mi is merjünk veled felmenni a hegyre, keressük a csendet, és megnyissuk lelkünket szabad előtt. Segíts, hogy ne csak lássunk téged, hanem hallgassunk is rád, akkor is, amikor szavaid nehezek, amikor követésed áldozattal jár. Érints meg bennünket is, miként megérintetted az apostolokat, és bátoríts minket. Ne féljetek! Urunk, veled akarunk járni a kereszt és a világosság útján egészen a feltámadásig.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Lóci Tamás egri érseki tanácsos mutat be. Orgonán közreműködik Szabó József Béla érdemes esperes. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!